iráni jelentések szerint főleg gyerekeket és nőket említenek a sérültek között, de felső katonai vezetőkről és atomtudósokról is tudunk, akik ugye meghaltak. Ön szerint mennyire súlyos csapás volt ez a támadás Irán számára?
Ennek a csapásnak több célpontja volt, ugye egyrészt iráni nukleáris létesítmények, másrészt katonai létesítmények, és ugye ahol ezek a civil áldozatok esnek, ott én azt gondolom, hogy ezek a civil áldozatok a katonai vezetőknek és atomtudósoknak, akik között 6 főt sorolnak fel, de ide tartozik a forradalmi gárda főparancsnoka, vagy például az amerikai-iráni nukleáris tárgyalásokon az iráni delegációt vezető, korábban vezérkari főnök, meg védelmi miniszteri pozíciót is betöltött személy is, és az ő családjaik, illetve a szomszédaik, akik esetleg ugyanabban a házban laknak, tehát innen jönnek a civil áldozatok, a nők és a gyerekek. Ilyen szempontból eléggé súlyosnak mondhatjuk. Ugyanakkor én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy sikerült azt a célt elérni, amit ugye Netanyahu miniszterelnök mond, hogy az iráni nukleáris programot megsemmisíteni, vagy úgy megállítani, vagy úgy visszavetni, hogy az ne tudjon adott esetben tovább menni. Natanzban az urán dúsítás helyszínét érte támadás. Ugye ez azért különlegesen fontos, mert hogy itt lehet előállítani, itt lehet olyan minőségre hozni az uránt, dúsítani olyan fokra, olyan százalékra, ami adott esetben alkalmas lehet atomfegyver előállítására. Na most Iránban még mindig nem lett visszavonva Khamenei Ajatollah nukleáris fatvája, amelynek értelmében az iráni iszlám köztársaságban tilos nukleáris fegyverek előállítása, gyártása és felhalmozása és használata. Ugyanakkor most az előbb láttam, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adott ki egy nyilatkozatot, hogy ebből a létesítményből, ugye innen lehetne elvileg az a veszély, hogy nukleáris szivárgás kerül a levegőbe, de úgy tűnik, hogy egyelőre nincs ilyen.
Irán legalább 100 drónt indított el Izrael ellen válaszként az országot ért támadásokra, de azok a várakozások szerint nem fognak nagy károkat okozni. De az iráni legfelsőbb vezető ugye azt mondta, hogy keserű és fájdalmas sorsot készített most elő magának Izrael. Ön szerint milyen további lépésekre számíthat Izrael Irán részéről?
Egy részüket nyilván leszedik a levegőben. Ez ugye rossz hír azoknak az országoknak, amelyek fölött éppen áthaladnak ezek a szerkezetek, és oda pottyannak le. Khamenei nyilván nem tud mást mondani, csak ezt tudja mondani, és nem tudjuk, hogy milyen tervek vannak Iránban arra vonatkozóan, hogy esetleg a jövőben egy vagy több további válaszcsapást mérjenek. Ugye nyilván ez függvénye lesz annak is, hogy az izraeli támadást követi-e több újabb támadás, amit például Netanyahu megígért, hogy most még itt több napon keresztüli támadások fognak zajlani. Eléggé összetett, és közben még mindig nem mondták le, de bármelyik pillanatban lemondhatják, vasárnap kerülne sor az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások újabb, már 6. fordulójára Ománban.
Az izraeli kommunikáció szerint ugye a támadást azért indították, hogy visszafogják Iránnak az atommal kapcsolatos tevékenységeit vagy fejlődését. A CNN-nek nyilatkozó katonai szakértők szerint Irán annyira megerősítette az atomenergiával foglalkozó létesítményeit, hogy Izraelnek azonban nem lesz könnyű dolga, ha ezeket el akarja pusztítani. Mit tudunk Irán készleteiről?
Irán a világ körülbelül 10-12 országa között van, amelyek rendelkeznek az úgynevezett teljes nukleáris hűtőanyagkörrel, azaz mindazzal az anyaggal, berendezéssel, technológiával, amely az urán bányászattól, akár az erőművi felhasználásig, akár ha esetleg az a döntés születik, tovább lépve a nukleáris fegyverig, de azért ott is több lépcsőfok van még, maga az alapanyag ehhez nem elegendő önmagában. Azt tudjuk, hogy Irán legalábbis még a legutóbbi jelentések szerint is 60%-ig dúsított uránt, bár talán találtak egy-két nyomot, ahol ennél magasabbra dúsított urán is lett volna. Én ezt nem láttam megerősítve, de a 60%-ra dúsítás, aminek civil polgári felhasználási értelme nincsen, katonai célra ebben a formában még alkalmatlan, minden esetre egy jelzés, és Irán ezt annak is szánta, hogy hát tárgyalni. Na most a másik pedig maga a fűtőanyagkör létesítményeinek a helyei helyszínei, ezeket Iránban tanulva egyébként a 90-es évek iraki programjának a tanulságaiból nagyon szétszórva hozták létre Iránba, többnyire, ahogy ön is említette, többnyire olyan mélyen és olyan földtani környezetbe elhelyezve csinálták meg, amelyekről én azt olvastam, nyilván a szakértői vélemények, amelyre hivatkozott, ezt látszanak megerősíteni, hogy azt ma létező legmodernebb fegyverekkel is, hát igen nehéz, hanem lehetetlen lenne elérni. A legtöbb forrás azt emeli ki, hogy Izrael egyedül nem lesz képes ezt a támadás sort fenntartani, és ennek a létesítmény körnek mindenféle elemét kiiktatni, bár tagadhatatlan, hogy nyilvánvalóan tud károkat és fennakadásokat okozni, de hát nagy kérdés, hogy mennyit és ennyire, és ugye az is nagy kérdés, hogy mit fog a nemzetközi közösség szólni, mit fog az Egyesült Államok szólni, hogy most lesz-e tárgyalás vasárnap vagy sem, mit fog Donald Trump szólni, aki ugye elmondja, hogy tudtunk róla, de ugyanakkor fölhívják az irániakat, hogy de mi nem vagyunk benne, minket ne támadjatok. Mit fog a környezet, a térség szólni, és mit fog a világ reagálni erre?
Trump igen kérte az izraeli kormányfőt Netanyahut, hogy ne tegyen katonai lépéseket, amíg zajlanak a nukleáris tárgyalások Irán és Washington között. Ön szerint melyek a legvalószínűbb forgatókönyvek, tehát mi vezethetett mégis a támadáshoz?
Hát Izrael szempontjából én azt gondolom, hogy mindenképpen az vezetett, hogy ők mindenképpen szeretnék az iráni nukleáris programot a lehető legnagyobb mértékig visszavetni, még ha tudást effektíve nem is lehet meg nem történté tenni. És ehhez most látták talán azt az utolsó pillanatot, amikor még ez végrehajtható, mert bár az amerikai-iráni tárgyalások elakadásáról beszél mindenki, azért többféle verzió van az asztalon, amiből az következik, hogy adott esetben sor kerülhet egy legalább részleges megállapodásra. Akkor pedig ugye nyilvánvalóan amerikai szempontból Irán kicsit erőteljesen mondva támadhatatlanná válik. A másik pedig az, hogy Donald Trump számára, aki ugye a bizniszből jön, a vállalati szférából jön, nagyon sok forrás elmondja, hogy az Iránnal való megállapodásnak a legfontosabb célja az az lenne, hogy ezt az évtizedek óta az Egyesült Államok vállalatai számára amerikai törvények által zártá tett 85 milliós piacot megnyissa. És azért ne felejtsük el, hogy itt azért nagyon komoly tételekről van szó, olajkincsek, gázkincsek, a világ legnagyobb készletei között vannak, amelyek Iránban találhatók, de itt egyéb rengeteg beruházásról is van szó, infrastruktúráról, repülőgépparkról, és most a polgári repülésre gondolok határozottan, és hát rengeteg vállalkozási lehetőségről.
Hasonló okok miatt ugye intézett már támadást Izrael Irak ellen 1981-ben, ez volt az úgynevezett opera hadművelet, a Bagdad melletti Ozirak atomreaktort támadták. Ezzel megakadályozták ugye a Saddam Hussein vezette Irakot az atomfegyverek előállításában. A körülmények ehhez az esethez most mennyiben hasonlítanak, és akár a potenciális következményeket is tekintve?
Ezért elég komoly különbségek vannak. Irakban az Ozirak, ugye ez egy 70 megawattos, ha jól emlékszem, teljesítményű, irakiak szerint kísérleti reaktor lett volna, az izraeli vélemények szerint akkor az volt, hogy ez kísérletezéshez túl nagy teljesítmény lenne, és akkor Izraelt ezért a támadásért a nemzetközi közösség viszonylag komoly formában elítélte, például a tagságát felfüggesztették Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a testületébe, a vezető testületébe, tehát ott ezért voltak bizonyos választépések, de akkor ugye zajlott az irak-iráni háború, és akkor a nemzetközi közösség nagy része Irakot támogatta Iránnal szemben ebben a háborúban. Na most van nagyon más a helyzet, egyrészt éppen az iraki példán tanulva, mint az előbb említettem, az irániak szétszórták az országban a különböző létesítményeket. Nem egyetlen létesítményről van szó, amelyet ki kellene iktatni, vagy meg kellene támadni, és nem csak nukleáris létesítményeket, amint hogy ebből a ma reggeli támadásból is látszik, meg talán az elmúlt egy évben történt izraeli támadások ugye kifejezetten Irán rakéta képességét támadták. Tehát Irán sokkal fejlettebb hadipari szinten áll ma, mint Irak állt akkor, és a program is sokkal jobban szét van szórva, tehát itt azért a helyzet más. És hát ráadásul ugye nagyon fontos, hogy folyik az amerikai-iráni nukleáris tárgyalás, és ennek a hátterében, tehát tulajdonképpen egy viszonylag pozitív diplomáciai esemény hátterében történt ez a támadás, amitől Izrael nyilván azt várja, nagyon sokan azt várják, hogy ezt a tárgyalás sorozatot megtorpedozza, megvétózza, meg lehetetlenné teszi, másrészt az Egyesült Államokat is bevonja ebbe a háborúba, amelyben az Egyesült Államok nem akart és nem akar beszállni, de ha Izraelt komoly támadás éri, akkor semmi kétségünk, hogy be fog szállni. Nem tudjuk, mi lesz a nyugati államok álláspontja, és végül nem tudjuk, hogy például az ENSZ-ben milyen viták fognak zajlani, de nem lehet kétségünk, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában, ha más nem, az Egyesült Államok nyilván vétózni fog ez Izraelt elítélő esetleges határozatot.
Ennyi nyitott kérdés mellett mire lehet most számítani a Közel-Keleten a következő időszakban?
Mindenki az eszkalációtól fél. Ugyanakkor van egy olyan elképzelés, hogy esetleg ezzel a támadással talán ráerősítettek arra, hogy Irán igenis állapodjon meg. Ennek a kimenetele vagy megvalósulása még nagyon kérdéses. Nem tudom, hogy az iráni nemzeti büszkeség ezt lehetővé teszi ezen a ponton. Nagyon sok függ attól, hogy az irániak hogy fogják értékelni a helyzetet.